az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket szentmisénk kezdetén, amely szentmise liturgikus szempontról köznapra esik, és így választhatunk a különféle alkalmakra fogalmazottak közül, így a családtagokért és jó barátokért megfogalmazott imádságokkal állunk Isten elé, és így ajánljuk föl ezt a mai szentmisét Margit és István szülőkért, szüleikért, testvéreikért, családtagjaikért, hogy az Úristen az elhunytakat örök boldogságban részesítse, engedje szent színének látását számukra, élő családtagokat pedig vezesse Isten kegyelmével. Szentmisén kezdetén vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Urunk Istenünk, Te a Szentlélek kegyelme által árasztottad híveid szívébe a szeretet ajándékait. Ajándékozd meg a test és a lélek épségével testvéreinket, akikért irgalmasságodat kérjük, hogy minden erejükből szeressenek téged, és szívük egész szeretetével valósítsák meg mindazt, ami előtted kedves. Elhunytjainkat pedig fogad be az örök boldogságba, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Olvasmány a királyok első könyvéből. A nagy szárazság harmadik esztendeiben történt, hogy Akháb király üzenetet küldött Izrael valamennyi fiához, és egybegyűjtötte a prófétákat a Karmel hegyére. Ekkor Illés odalépett az egész nép elé, és azt mondta, meddig sántigáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig Bál, kövessétek azt. A nép azonban egy szót sem felelt neki. Erre Illés azt mondta a népnek, én maradtam meg egyedül az Úr prófétái közül. Bál prófétái pedig 450-en vannak. Adjatok nekünk két fiatal bikát, aztán ők válasszák ki maguknak az egyik bikát, vágják darabokra és tegyék a fára, de tüzet ne tegyenek alája, én pedig majd a másik bikát készítem el, és teszem a fára, tüzet szintén nem teszek alája. Hívjátok segítségül isteneitek nevét, én meg majd segítségű hűvöm az én Uram nevér. amelyik Isten tüzet küldve meghallgat, az legyen az Isten. Erre az egész nép azt felelte, helyes az indítvány. Azt mondta tehát Illés Bál profétáinak, válasszátok ki magatoknak az egyik bikát, először ti készítsétek el, mert ti vagytok többen, hívjátok segítségül Istenétek nevét, de tüzet ne tegyétek alája. Miután ők átvették a bikát, amelyet nekik odaadott, elkészítették, és reggeltől délig hívogatták Bál nevét, és azt mondták, Bál, hallgass meg minket. De nem jött egy hang sem, és nem felelt senki sem, hiába ugrándoztak az oltár körül, amelyet készítettek. Amikor aztán az idő már délre járt, Illés így gúnyolódott felük. Hangosabban kiáltsatok, hiszen Isten ő. Talán éppen beszélget, vagy félrevonult, vagy úton van, vagy bizonytán alszik, hadd ébredjen fel. Hangosabban kiáldoztak, tehát és szokások szerint késekkel és tőrökkel vagdalták magukat, amíg el nem borította őket a vér. Amikor aztán elmúlt a dél, és őrjöngésük közben eljött az ételáldozat bemutatásának ideje, és nem hallatszott egy hang sem, és nem felelt, és nem hallgatta meg az imádkozókat senki sem, azt mondta Illés az egész népnek, gyertek hozzám! Amikor a nép eléje járult, Illés helyreállította az úr lerombolt oltárát, mégpedig úgy, hogy vett 12 jökkövet, Jákob fiai törzseinek száma szerint. Jákobhoz ugyanis így szólt az Úr, Izrael legyen a neved. Illés akkor oltárt építette a kövekből az Úr nevében, és mint egy 2 barázda széles vízárkot készített az oltár köré, aztán elrendezte a fát, feldarabolta a bikát, rátette a fára, és azt mondta, töltsetek meg 4 vedret vízzel, és öntsétek rá az egészen elégű áldozatra, meg a fára. Aztán így folytatta, másodszor is tegyétek meg ezt. Amikor másodszor is megtették, azt mondta, harmadszor is tegyétek meg ugyanezt. Megtették harmadszor is, úgyhogy folyt a víz az oltár körül, és az árok medre is megtelt. Amikor aztán eljött az egészen elégű áldozat bemutatásának ideje, odalépett Illés próféta, és így fohászkodott. Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istenem, mutasd meg ma, hogy te vagy Izrael Istenem, meg hogy én a te szolgád vagyok, és hogy a te parancsodra cselekedtem mindezt. Hallgass meg, Uram, hallgass meg engem, hogy megtanulja a nép, hogy Urunk, te vagy az Isten, és hogy te térítetted vissza ismét szívünket. Ekkor lecsapott az Úr tüze, és megemésztette az egészen elégű áldozatot, meg a fát, a köveket és a port, felitta a vizet, amely az árokban volt. Amikor látta ezt, az egész nép arcra borult, és azt mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Ez az Isten igéje.
Yeah.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus ezt mondta tanítványainak. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és a föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy ibetű sem, sőt egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi. Kétségtelen, hogy közösségi életünkhöz, annak irányításához szükség van iránymutatókra, törvényre, szabályokra. Így van ez a egyház egészét is tekintve. Az Istentől kapott törvények irányítják keresztény életünket. De az ember hajlamos arra, hogy mindig a könnyebb felé vonzódjék, és bizonyos előírásokat, törvényeket, Isten elvárásait úgy csoportosítsa, vagy szelektálja, hogy ez fontos, ez kevésbé fontos, ez elhagyható, ezt nem muszáj olyan kötökő vagy komolyan venni, mert mindig a könnyebb irányba vonzódik az ember. Jézus pedig most itt a evangéliumban elhangzott tanításában az ellentétes irányt jelölte ki számunkra. Nem a könnyítést, nem az elhagyást, nem a válogatást, hanem a tökéletesség felé való elmozdulást, útját. Hisz ő nem megszüntetni, egyiket, másikat elhagyni, hanem azokban lévő életeszményt tökéletesebbé, és annak az életeszménynek követését tökéletesebbé akarta tenni tanításával. Gondoljunk csak arra, hogy az Ószövetségben is ott volt már a szeretet parancsa. Egyrészt szeresd uradat, Istenedet, másrészt pedig szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És ezt a parancsot Jézus a maga tanításában tökéletesebb szintre emelte, mert nem csupán a fele barátnak a szeretetét tűzte ki célul, és jelölte meg életeszményül, hanem még az ellenség szeretetet is hozzátette. Tökéletesebbé, nemesebbé, teljesebbé. Az ő tanításában, ami az Ószövetségben már megfogalmazódott, így válik a keresztény embernek követendő irányt mutató tanítássá. Mi nem akarunk megmaradni a minimum szinten, hogy azt tesszük meg csupán, ami még a legszükségesebb, ami alapján még keresztényeknek nevezhetnek bennünket, de nem is akarunk megmaradni a középszerűségnek állapotában sem, hanem mi a jézusi életeszményben a tökéletesség felé tekintünk, és azután rugaszkodunk. Tudjuk és ismerjük gyengeségeinket is, elégtelenségeinket is. Számolunk azzal, hogy ha meg is tudjuk közelíteni, de elérni nemigen azt a életeszményt, amelyet Jézus nekünk adott, legalábbis a magunk erejéből, mert gyengék vagyunk, elesettek vagyunk. De tudjuk, hogy
Isten segítségével haladunk ezen az úton. Nem is a haladásnak a mértékét fontolgatjuk, hanem az irányt akarjuk követni. És jó szívvel, jó lélekkel a nemesebb, a tökéletesebb, a teljesebb irányába vándorlunk földi életünkben. És hisszük, hogy a ilyen módon leélt élet és ilyen módon megélt élet elvezet bennünket az Istenhez, nem a magunk érdeméből, hanem az ő kegyelméből léphetünk be majd az ő országába. Adja az Úr, hogy vonzó legyen számunkra az, amit Jézus hirdet, amit szemünk elé állít, hogy ne úgy kényszerből, kötelességteljesítésből és egyéb más ilyen szempontokból tegyük meg azt, amit kíván tőlünk, hanem lássuk meg annak szépségét, magasztosságát, vonzását, értékét, tökéletes nemes voltát, s hagyjuk, hogy magával ragadjanak ezek a jellegzetességek, és így örömmel és lelkesedéssel, az Isten iránti ragaszkodással, az ő dicsőségét akar szolgálni akaró lelkülettel és a magunk üdvösségét munkáló erőfeszítéssel teljenek életünk minden napjai, hogy egykor majd a mennyország ajtaja kitáruljon előttünk, hogy a legtökéletesebbet, a legszebbet, meg Istent megpillanthassuk a maga valóságában. Amen. Testvéreim, forduljunk Istenhez, imádkozzunk, hogy segítse, oltalmazza egyházát, amelyért Szent Fia életét áldozta.
Krisztus egyházának egységért, békéért és szüntelen növekedésért kérjük Urunkat. Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és a papokért kérjük Urunkat. A hívek közösségért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat. A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat. A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat.
Üdvözítő Istenünk, add, hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, és így hiteles tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt. Így vezess bennünket az üdvösségre, testvéreinkkel, Margit és István szülőkkel, szüleikkel és testvéreikkel, valamint családtagjaikkal együtt, akikért ezt a Szent Mise áldozatot ma fölajánljuk, Krisztus a mi Urunk által. imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
Fogadj el az Úr kezedbe az áldozatot,
nevén dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész ime szent egyház javára. Urunk Istenünk, könyörülj híveiden, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk fölségednek, add, hogy e szent adományok erejéből elnyerjék mennyei ajándékodat, és eljussanak a boldog örökké valóságba, Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Méltó és igazságos.
Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, irgalmas Atya és hűséges Isten. Mert nekünk adtad, mint Urunkat és megváltónkat, a te fiadat, Jézus Krisztust. Ő mindenkor irgalmasnak mutatkozott a gyermekekkel és szegényekkel, betegekkel és a bűnösökkel, és jelen volt az elnyomott és szenvedők számára. Ő szóval és tettel kinyilvánította, hogy olyan atyánk vagy, aki minden gyermekednek gondját viseled. Ezért az angyalokkal és minden szenttel együtt dicsérünk és áldunk téged, és dicsőséget, himnuszát vég nélkül zengjük. Valóban szent vagy és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egységbe gyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka,
áldott hitünk,
és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Megemlékezünk tehát Szent Atyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, aki a szenvedés, a kereszthalál és a föltámadás által vezettél el dicsőségbe és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, míg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiad testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Te tökéletessé, Urunk, egyházadat a hitben és szeretetben, egységben Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel, és minden püspökkel, pappal és diákónussal, valamint egész megváltott népeddel. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjük testvéreink szükségét. Indíts minket szavakkal és tettekkel, hogy támasza legyünk a megfáradtaknak és a terhek alatt görnyedőknek. Add, hogy őszintén szolgáljuk őket, Krisztus példáját és parancsát követve. Tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Emlékezzél meg elhunyt testvéreinkről, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal és a vértanúkkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék a szent áldozásban lelkünk üdvösségére.
íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük mennyei ajándékaidat. Kérünk, hogy hozzátartozóinknak, akiknek szívébe irántunk való szeretetet öntöttél, add meg a bűnbocsánat kegyelmét, vigasztalt őket életükben, vezest minden útjukon, hogy mindnyájan egy szívvel, lélekkel szolgáljunk neked, és örvendezve juthassunk el szent színed elé, Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek,
és a felelkeknek.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
A szent mise véget ért, menjetek békében, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretetben. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
Thank you. Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Csizmadia István a Bazilika plébánosa mutatott be. Az éneket vezette és orgonán közreműködött Horváth Anna. A felolvasó Ferenci Tamás volt, a közvetítés technikai lebonyolításában Nátrán István vett részt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Ternyek Csaba egriesek június 20-án 10 órakor az Egri Bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztia Balázs és Jan Marek Briska pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból. Június 14-én, most vasárnap tartják a hagyományos mezőkövesdi szívbúcsút a Jézus Szíve templomban. Az ünnepi szentmisek körmenettel 10 órakor kezdődik, főcelebránsa az aranymisés Szántó József Jászberényi főesperes lesz. Adománygyűjtést hirdetett a katolikus Karitász a Fülöp-szigeteki földrengés károsultja javára. A déli Mindanao szigetének térségét hétfőn 7,8-es erősségű rengés rázta meg. A halálos áldozatok száma legalább 41, számos épület romba dőlt, és több mint 20 000 hagyták el otthonukat. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent. Benyújtotta a kormány az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló javaslatot este. A 110 oldalas csomag szigorítja a vagyonnyilatkozatokra és ellenőrzésükre vonatkozó szabályokat, bővíti az integritáshatóság hatásköreit, rendelkezik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetéséről, módosítja a büntetőeljárásról szóló törvényt a korrupciós bűncselekmények kapcsán. A jogállam rombolás eszközének nevezte a szuverenitásvédelmi hivatalt a szervezet megszüntetéséről szóló parlamenti vitában a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, visszaadják a szuverenitás szó valódi jelentését, mert az előző kormány idején azt a hatalom a saját nemzet elleni eszközként használta. A parlamenti vitában a Fidesz ismét azt követelt, hogy a kormány hagyjon fel a szuverenitásvédelmi intézményrendszer leépítésével. A Mi Hazánk szerint a hivatal nem látta el a feladatát, de szerint a jelenlegi kormány is úgy tűnik, hogy totális diktatúrát kezd kiépíteni. Mától hatályba lépett a devizahitelesek ügyét segítő törvény, miután tegnap az megjelent a magyar közlönyben. Eszerint felfüggesztették a devizahiteles pereket és végrehajtásokat, amik felülvizsgálják a fogyasztói szerződéseket. Még egyszer négy szem közt egyeztetne Súlyog Tamással a köztársasági elnök távozásáról a miniszterelnök. Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, tiszteli a köztársasági elnöki tisztséget, ezért szeretné, ha Súlyog Tamás önként távozna. Megkezdte a tankönyvellátási rendszer átalakítását a kormány, de az oktatási miniszter szerint a teljesen szabad tankönyvválasztás hosszabb időt vesz igénybe. Lannert Judit a Facebookon arról írt, első lépésként nyilvános felhívást tettek közzé, hogy a tankönyvkínálat új kiadványokkal, speciális tanulástámogató tartalmakkal bővülhessen. A várt magasabb szintű emelkedés helyett májusban 1,8%-ra mérséklődött az infláció éves alapon, áprilishoz képest havi összevetésben nem változtak az árak. Az elemzők enyhén élénkülő 2,2%-os áremelkedést vártak májusra. Emelkednek a biztonsági üzemanyag tartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árai egy miniszteri rendelet szerint. A Portfólió gazdasági portál arra hívta fel a figyelmet, a gazdasági és energetikai miniszter rendeletével a kormány a piaci folyamatokhoz szeretné igazítani az árakat, így mérsékelve a stratégiai tartalékok későbbi visszapótlásából származó pénzügyi veszteségeket. Végül az időjárásról, erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, egyre több felé lehet záporra, zivatarra számítani, helyenként felhőszakadás és jégeső, hevesebb vihar is lehet. Sok felé lesz élénk, erős a szél. A csúcshőmérséklet 29-31 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Skóciai Szent Margit özvegy. Egy csodálatos édesanya történetét halljuk. Sokat tanulhatnak tőle az édesanyák. Margit Magyarországon született 1045 körül. Skóciában halt meg 1093. november 16-án. 48 évet élt. Szent Margit királyné apai ágon az angol királyi családból származott, anyai ágon pedig császári vér csörgedezett erejében. Anyai nagyszülei Szent István magyar király és felesége Boldog Gizella volt. Margit édesapja Angliából menekült Szent István király udvarába. A betörő dán király megölte ugyan a királyt, de két fiának, Eduardnak és Ödönnek sikerült magyar földre menekülnie. Szent királyunk annyira megszerette Eduard herceget, hogy neki adta feleségül Ágota leányát. Ebből a házasságból született Edgár, a későbbi angol király, és a mi Margitunk, valamint Krisztina, aki később apáca lett. Amikor Angliába hazahívták édesapját, akit tengeren túli Eduardnak hívtak, valamennyien hazaköltöztek. Apja azonban pár év múlva meghalt. Hódító Vilmos hadai elől Edgár testvérével újra Magyarország felé vette útját. Hajójukat azonban a vihar Skócia partjaira sodorta. Harmadik Malcolm skót király nagy szeretettel fogadta őket, és nem sokára feleségül vette a 22 éves Margitot. 1070-ben királynévá is koronázta. A király a legjobb hitvest kapta Margitban. Később nagy boldogságában, hálából nagyszerű templomot építtetett annak a kisebb szentének helyébe, amelyben feleségével megesküdött. Méltán, hiszen nagyon sokat köszönhetett Margitnak. Házassága előtt nem tanúsított különösebb buzgóságot a vallásgyakorlatokban, s jobban érdekelte a harc és a vadászat. De eljött annak is az ideje, hogy Margittal együtt végezte a vallási kötelességeket, s nem röstelt éjjel fölkelni és vele együtt imádkozni. Lobbanékony természete sokat ártott királyi tekintélyének és bölcsességének. Margit szelíd nyugodtsága és hívő bölcsessége lassan, teljesen átalakította ezen a téren is. Malcolm uralkodása Skócia legboldogabb és legfényesebb korszakai közé tartozik. Ezt a boldog házasságot 8 gyermekkel áldotta meg az Úristen, 6 fiúval és 2 leánnyal. Margit példaszerű édesanya volt. Gyermekeit maga oktatta a hitben, maga vezette a templomba, maga készítette elő a szentségekre, maga tanította írásra, olvasásra, maga választotta ki magasabb tanulmányokra tanítókat. A legjelentősebb követelmény ezeknél a komoly keresztény élet volt. Nagyon vigyázott arra, hogy az Isten kertjének e zsenge palántáit a megbotránkoztatásnak rozsdája ne érje. 3 fia következett egymás után a skót trónon, s egyik lánya angol királyné lett. Fiai a legkiválóbb uralkodók közül valók, s leányai sem hoztak szégyent anyjára. Szent Margit egyébként Skócia királyainak és a legnagyobb világhatalom uralkodójának, az angol királyi háznak ősanyja. Skócia királynéja tudott az országnak is anyja lenni. Méltóság és szentség sugárzott le arcáról, amely királyi magaslatokra emelte a vele érintkezőket, s a legélénkebb tiltakozást jelentette minden illetlen szó, léha beszéd, könnyelmű magatartás ellen. Különös gondja volt, hogy a királyi udvar komoly élettel adjon példát az alattvalóknak. Megkívánta, hogy mindenki lelkismeretesen tegyen eleget a valláserkölcsi kötelességeknek. Ha valamelyik udvarhölgynél a könnyelműségnek legapróbb jelével találkozott, annak nem volt maradása az udvarban. Szent bozgóság égett benne az úrházáért. Külön műhely volt az udvarban, amelyben templomi ruhákat készítettek, s ő maga is segített a hímzésben, úgy, amint ezt leánykorában valószínűleg nagyanyja Gizella mellett látta. Templomok épültek, kolostorok alakultak, a pogányság utolsó maradványai eltűntek, a papságban virult a fegyelem. Palotájában szolgálta ki a szegényeket, s nevelt állandóan néhány árvát. De szerte az országban rengeteget tett ezen a téren. látogatta betegeket, sok embert kiváltott az adósok börtönéből, és sok tönkrement családot emelt föl újra. A legtöbb skót családban rendes imádság volt, irgalmas Istenünk, áld meg jó anyánkat, a királynét, hogy még soká éljen hazánk boldogságára, s halála után az egyház joggal imádkozza, Isten, te Szent Margit királynét csodálatossá tetted a szegények szeretetében. Add, hogy az ő közben járására és példájára az irántad való szeretet állandóan gyarapodjék szívünkben. A nemzet királyné asszonya és anyja méltán lett Skócia pátrónája. A hitves, az anya és királyné áldásos tevékenységének főforrása mélységes lelkiélete volt. A legnagyobb elfoglaltság közepett is talált időt az Úristennel való társalgásra. Éjjel órákon át imádkozott. Szigorúan böjtölt és sanyargatta testét, de különösen nagy erőt jelentett neki a bűnbánat szentsége. Nagy alázatossággal kérte lelkiatyját, hogy ne kimélje hibáit, mert többet érnek, mondotta, őszinte barátunk részéről a sebek, mint hízelgő ellenségünktől a csókok. Halála előtt fél évig súlyos betegségben feküdt. Rettenetes láz gyötörte, s a kínos fájdalmakra nem akadt ír. Hogy kínjai még nagyobbak legyenek, szeretett férjét és elsőszülött fiát a haza Vörös Vilmos angol király ellen harcba szólította. Mindketten ott maradtak a csatatéren. Amikor ezt a szörnyű hírt meghozták neki, teljes megnyugvással mondotta: Mindenható Isten, köszönöm neked, hogy életem utolsó pillanataiban ilyen megpróbáltatást küldtél reám. Bízom benne, ez arra is szolgál majd, hogy a te végtelen irgalmasságod által megtisztuljak bűneimtől. Nem sokára, 1093. november 16-án az Úr Jézushoz költözött. Utolsó szavai az egyházi imádsága volt, amelyet betegségében többször ismételt. Uram Jézus Krisztus, te haláloddal életet szereztél a világnak, ments meg engem minden rossztól. Az utolsó szavakra kilehelte lelkét. 48-49 éves lehetett akkor. A hosszú betegségben elsápasztott arcára a halál csodálatos szépséget varázsolt. Edinburgh mellett abban a Szentháromság templomban temették el, amelyet házassága emlékére emelt királyi ura. 1251-ben avatták szentté. Margit görögül annyit jelent, mint gyöngy. Lelki vezetője és első életrajzírója Teodorik szerint ez a név nagyon találó. Margit lelke igazi drága gyöngy volt, amelynek fényét nem homályosította el a királyi udvar káprázata, s amelyet nem lophatott el semmiféle tolvaj az úrtól, aki azt magának a kereszten ontott drága vérével megszerezte. Legyen fohászunk, Istenünk, ilyen édesanyákat adj magyar népünknek is.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Uram Istenem, ma egyel több gyertyaig majd a tortámon, egyel több gyertyaig az idő sötét folyosóján mögöttem. Megállok egy pillanatra, és végignézek azon az úton, amelyen vezettél. A ködös és a napos reggeleken, a veszteségeken és a váratlan örömökön. Nem mindig értettem, merre visz az ösvény, de utólag gyakran felfedezem a nyomodat ott, ahol akkor csak árnyékot láttam. Hálát adok neked az emberekért, akiket mellém rendeltél. A családomért, a barátaimért, azokért a tiszta lelkekért, akiknek nem kellett magyaráznom, miért szeretem a csendet, az erdőt, a vihart és a verőfényt, a régi köveket, vagy a világ ragyogó és melankolikus szépségét egyaránt. Őrizd őket útjukon. Őrizd őket, ahogyan engem is őrzöl. És persze emlékszem azokra is, akik már túl vannak a horizonton. Nem tudom, milyen ösvényeken járnak most, és nem tudok utánuk menni. Ezért rád bízom őket is. Kísérje őket ugyanaz a fény, amely minket, bár mi itt lent csak töredékesen látjuk. Hiszem, hogy kegyelmed nagyobb a mi szavainknál, és titkaid mélyebbek a mi tanításainknál. Én Krisztus útján tanultam megkeresni téged, de amikor a csillagokra nézek, vagy a szél hangját hallgatom az erdőben, néha úgy érzem, hogy te sokkal tágasabb vagy minden emberi elképzelésnél. Add, hogy a nekem adott éveket ne hiába éljem. Add, hogy maradjak kívülálló ott, ahol a tömeg vak, de ne váljak soha közönyössé. Add, hogy megőrizzem a csodálkozás képességét egy olyan világban, amelyet te még mindig igyekszel szépé varázsolni. És amikor egyszer az én földi utam is véget ér, vezess majd tovább. Ne az ismeretlenbe, hanem hozzád. Ámen.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, programajánlatokkal folytatjuk. Június 11-én 16 óra 30 perctől a Tittel Pál könyvtárban a Nagyhatalmak és Magyarország a 20. században címmel kötetbemutatót tartanak. A Tittel Pál Könyvtár és a Történelemtudományi Intézet szeretettel meghívja az érdeklődőket Romsics Ignác, a Nagyhatalmak és Magyarország a 20. században című kötetének bemutatójára és az azt követő beszélgetésre. A kötetet dr. Bartók Béla egyetemi docens mutatja be. A beszélgető partner professzor dr. Romsics Ignác egyetemi tanár, a kötet szerzője. A program látogatása díjtalan. Június 12-én a Kemény Ferenc sportcsarnokban Egerben mozgás éjszakáját tartanak. Június 12-én újra a mozgás éjszakája lesz Egerben és további közel 100 helyszínen Magyarországon. Számos sportággal találkozhatnak kicsik és nagyok egyaránt. A programok ingyenesen látogathatók, de regisztrációhoz kötöttek. Regisztrálni és a mozgás éjszakája országos programjairól tudnak tájékozódni a mozgáséjszakája.hu oldalon. Június 12-től 14-ig az Egri Várban régészet napja lesz. A Dobó István Vármúzeum idén is csatlakozik a Magyar Régész Szövetség által szervezett országos régészet napja programhoz. A rendezvény sorozat célja, hogy bemutathassák a szakma képviselőinek és az érdeklődő nagy közönségnek az elmúlt időszak tudományos munkáit, a lelőhelyek és leletek felfedezésétől a tudományos feldolgozásig. A Dobó István Vármúzeum június 13-án és 14-én több helyszínen izgalmas interaktív programokkal, előadásokkal várja az érdeklődőket. Egy kis tudomány címmel előadások lesznek a legfrissebb kutatási eredményekről. Június 12-én pénteken 14 óra 30 perctől az Egri Vár dobóbástyájában. A kelták bronz és üveg divaték szereiről Murányi Rita ad elő. Horváth Ciprián Abasári ásatások története és eredmények címmel. Valasek Enikő bemutatja a Nagyegedhegyi remetekápolna feltárásának legújabb eredményeit. Rácz Kristóf László pedig Remeték a felhők felett címmel a Nyugatbükk szakrális helyszíneit mutatja be. Lelőhely látogatás is lesz a Nagyeged-hegyi remetekápolna feltárt romjainál. Az ásatást bemutatja Rákóczi Gergely és Valasak Enikő. Az időpont június 13-a szombat 10-től 16 óráig. Információt kérhetnek a valasek.enikő@egrivar.hu, valamint a 0630 303 91 57-es telefonszámon. Kedves hallgatóink, programajánlatokat hallottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.